A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Szapáry György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt washingtoni nagykövet.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat. Hát valószínűleg a hallgatóink is észlelik, hogy telefonon keresztül megy az interjú a kialakult helyzetre való tekintette, reméljük azonban, hogy ez a minőséget semmiképpen sem befolyásolja. A következő egy órában alapvetően nemzetközi ügyekkel foglalkozunk, természetesen a világgazdasági válság által megspékelt legfontosabb területekre evezünk. Hát akkor kezdjük is szerintem egy összevetéssel. Azt a két nagy válságot hasonlítsuk össze az első percekben, amely több mint 10 éve 2008-ban volt, és ami most is zajlik. Utóbbiról még nyilván kevesebbet tudunk, mint előbbiről, de azért, hogy alapvetően mik a legfontosabb különbségek?
Hát ugye az utóbbi 10 éve két nagy válság érte a világot. A 2008-2009-es nagy pénzügyi válság, és most a járvány okozta válság. Nagyon nagyok a különbségek az okok között. Az első, a nagy pénzügyi válság avval kezdődött, hogy alacsonyak voltak a kamatok, elindult a hitelezés, ilyen hitelbuborékok alakultak ki, eléggé felelőtlen hitelezés alakult ki, főleg Amerikában, de aztán ez átterjedt Magyarországra, és főleg a peremországokban, mint például Spanyolország, Olaszország, Portugália, még Írországban is, és egy idő után a bizonytalanság megnövekedett, és hirtelen a hitelpiacok beszűkültek, és ebből kifolyólag a bankrendszer nagyon nagy nehézségekbe került, sőt, több bank a csőd szélére került, melyeket utána ki kellett menteni az állami költségvetésből. Ugye tudjuk, ismerjük, hogy a Lehman Brothers-nek volt az első, amelyik tönkrement és csődbe is engedték, és itt érdemes elmondani azt a mondását a Christine Lagarde-nak, aki most az LKB-nek az elnöke, de annak idején a Nemzetközi Valuta Alapnak a vezérigazgatója volt, hogy azt mondta, hogyha úgy hívták volna, hogy Lehman Sisters, akkor kisebb lett volna a válság. Ez oda vezetett, ez a válság, hogy a GDP elkezdett zuhanni, mert ugye a hitelezés beszűkült, a munkanélküliség megugrott, és mind a háztartások, mind a bankok, mind a vállalatok az eladósodottságukat csökkenteni kellett. Erre voltak kényszerítve. Ami tovább súlyosbította a válságot, mert azáltal, hogy nem fogyasztottak, azáltal, hogy a vállalatok nem ruháztak be, azáltal, hogy a bankok nem hiteleztek, ez még jobban hozzáadott a válságnak a lefutását, vagy a kezelés lefutásához. Na most itt azt kell még megemlíteni, hogy ebben a periódusban, tehát 2008-2009-ben a gazdaságok úgy általában sebezhetőbbek voltak, mint a 2020-as válság idején. A folyófizetési mérlek hiányok nagyobbak voltak, a költségvetési hiányok nagyobbak voltak, és ugyanakkor a negatív hatások azok úgy fokozatosan jöttek be.
És elég hosszú ideig eltartottak, igaz? Hát hosszú időbe telt, mire kikeszmeregett a világ is ebből a krízisből.
A fogyasztás csökkenése úgy fokozatos volt, ahogy a munkanélküliség növekedett, és volt egy bizonyos fokozatosság. Na most a COVID által kirobbant válság, az teljesen más. Az egyik napról a másikra jött. Ezt egy járvány okozta, nem a gazdasági folyamatok.
Egy picit hadd szóljak itt közbe, mennyivel, ugye említette, hogy a 2008-as krízis kapcsán sokkal sebezhetőbbek voltak a piacok, sebezhetőbbek voltak a gazdaságok, és említette azt is, hogy most már azért másabb a helyzet, hát gondolom a sok-sok szabályzónak köszönhetően, nem?
Hát részben a szabályzónak, meg részben azért, hogy az első válság után ugye minden ország hozott megszorító intézkedéseket, hogy a költségvetési hiányaikat csökkentsék. Nagy mértékben csökkentek a költségvetési hiányok. Ugye a költségvetési hiányok nagy mértékben megnövekedtek, mert ki kellett segíteni a gazdaságot, ki kellett segíteni a bankokat, egyes vállalatokat, stb. A költségvetési hiányok nagyon megnövekedtek. Az adósságok is, államadósságok is megugrottak. Akkor a következő években, 2010 után az országok elkezdtek megszorító intézkedéseket hozni azért, hogy a költségvetési hiányokat csökkentsék, hogy az államadósságokat tudják mérsékelni. Ennek ellenére az államadósságok növekedtek, mert olyan nagy mértékben nem sikerült csökkenteni, meg talán nem is lett volna hasznos, hogy olyan nagy mértékben csökkentik a költségvetési hiányokat. Na most, amikor a 2020-as válság kitört, akkor a költségvetési hiányok már alacsonyak voltak. Ráadásul a folyófizetési mérleg hiányok is kiegyensúlyozottak voltak, úgy általában most a fejlett gazdaságokról beszélek. De az a tény, hogy ilyen hirtelen ütött be a járvány, ami azt jelentette, hogy az embereknek karanténba kellett venni, bezárkóztak, akkor rögtön nem fogyasztottak, a vállalatok nem eszközöltek beruházásokat, a munkanélküliség nagyon megugrott, és ez egyik napról a másikra történt. És ez a nagy különbség a kettő között. És nem csak a járványt kell legyőzni, amit még nem sikerült legyőzni, de az emberek félelmét is le kell győzni. Az pedig részben függ a járványtól, meg részben attól, hogy a fogyasztók, a vállalatok hogy ítélik meg a jövőt. Mikorra lesz vége a járványnak? Milyen lesz a járványnak a lefutása? Ez a mostani helyzetet nagyon nagy mértékben befolyásolja.
A gazdasági recessziót tekintve, tehát a visszaesést tekintve, de hasonló mélységekről tudunk beszámolni, nem? Ha megnézzük a 2008-as számokat és a 2020-asokat.
Hasonló, ugye országonként változik. Egyes országokban kisebb volt a visszaesés most, mint más országokban, mások országban még nagyobb volt. Tehát nem lehet egyértelműen megmondani, mert ugye azokban az országokban, ahol például a turizmus nagyon, nagyon fontos, mint Görögország, Olaszország, Portugál, Spanyolország, lévén, hogy a szolgáltatásokat érintette a legjobban a bezárkózás, ez azt jelenti, hogy azok az országok, amelyeknek a turizmus egy fontos bevételi, egy GDP növekvő tényezője, azok jobban szenvedték meg a gazdaság a járvány, mint a többi országok.
Egyébként hogy látja a válságra adott, most a 2020-as válságról beszélünk, a válságra adott válaszok jó sikerültek? Mármint amit akár az Európai Unió, akár pedig az Egyesült Államok lépett?
Itt is érdemes visszamenni a nagy pénzügyi válságra. A nagy pénzügyi válságra a jegybankok is, meg a költségvetések, az államok is elég gyorsan reagáltak. De a jegybankok úgy reagáltak, hogy nagy mértékben csökkentették a kamatokat, majdnem az Amerikai Egyesült Államoknak a jegybankja közel 0%-ra csökkentette. Az Európai Központi Bank is csökkentette, de fokozatosabban és egy kicsit később. Ráadásul az úgynevezett mennyiségi lazításba kezdtek, elkezdtek államkötvényeket vásárolni, elkezdtek vállalati kötvényeket vásárolni, az Egyesült Államokban részvényeket is vásároltak, különböző kedvezményeket adtak a bankoknak azért, hogy hitelezzenek, és ezt hívják, ezt az egész csomagot hívják, szoktuk hívni mennyiségi lazításra. Na most az első válság idején ez ugrás volt a sötétbe. Nem igen tudták a a politikusok meg a gazdaságpolitikát csináló emberek, hogy ennek mi lesz a hatása. De cselekedtek, csinálták, és ez sokat is segített. Főleg az Egyesült Államokban, mert arról lehet beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, az Egyesült Államok és az Európa között. De most mondjuk azt, hogy ugyan sötét, ugyan ugrás volt a sötétbe, de cselekedtek. Ez nagyon jó volt. Most a második pénzügyi válság idején már volt tapasztalat. Már tudtuk azt, hogy mit jelent az, hogy mennyiségi lazítás. Ugye a jegybankok milyen eszközöket tudnak használni. És ezeket tovább fejlesztették. Még nagyobb mértékben cselekedtek. És hogy csak egy pár példát mondja, például az amerikai jegybanknak a mérleg főösszege a GDP-hez viszonyítva meg hatszorozódott 2007 és 2020 között. A japán jegybanknak a mérleg főösszege a GDP-hez képest szintén meg hatszorozódott. Az Európai Központi Banké körülbelül 3,5-szeres nagyobb. Tehát egy óriási bővítése lett a jegybanki mérlegeknek, ami azt jelentette, hogy a jegybankok azon voltak, hogy minél több pénzt pumpáljanak a gazdaságba, hogy a fogyasztást és a beruházásokat tudják serkenteni. Most itt van egy érdekes különbség az Egyesült Államok és az Európa, mondjuk az Európai Unió, vagy mondjuk az Eurózóna között, és ez az, hogy az Egyesült Államoknak a fiskális mozgástere sokkal nagyobb, mint az európai országoké. Miért? Mert az Egyesült Államok a dollár dominanciája miatt egy sokkal nagyobb költségvetési hiányt tudnak maguknak megengedni, mert a világ finanszírozza őket. A dollár az egy tartalékvaluta, és a világnak a jegybankjai dollárba tartják a tartalékaiknak egy nagy részét. És mivel? Államkötvényekben. Ebből kifolyólag az Amerikai Egyesült Államoknak sokkal kevésbé kell abban törődniük, hogy mekkora a költségvetési hiányuk és mekkora az államadóságuk, mert a világ finanszírozza őket.
Egyébként, amit mond, ugye pont mai hír alá támasztandó, hogy erősödik folyamatosan a dollár. A magyarázatok szerint azért, mert a befektetők jobban elhiszik, hogy az Egyesült Államok gazdasága gyorsabban visszapattan, mint a vén kontinens.
Ez így van. És az Egyesült Államok nagyon sok olyan tényezővel, vagy olyan eszközökkel rendelkeznek, ami a potenciális növekedést az Egyesült Államokban növeli az európai országokhoz képest. Hát először is egy jó nagy ország, óriási piacsal, 320 millióan vannak, sok a nyersanyaguk, agyelszívó hatásuk nagyon erős, és ebből kifolyólag a innováció terén is az elsők között vannak, egyelőre még, és ebből kifolyólag a potenciális növekedésük is nagyobb. Tehát ők az adósságukat könnyebben ki fogják tudni, vagy le fogják tudni olvasztani GDP növekedéssel, mint sok európai ország.
Egyébként amiket mond, annak tulajdonképpen a következménye is, hogy lényegesen több pénzt tudnak áldozni most is az Egyesült Államokban, gazdasági mentőcsomagra, mint az Európai Unióban. Hogyha összevetjük a két értéket, azért óriási az eltérés, nem?
Hát óriási különbség, ugye az első pénzügyi válság idején 2,2 milliárd költségvetési stimulus vetettek be az utolsó válság idején, először a Trump elnöksége idején 600 millió dollár, és most fogadták el, vagy most fogják máma elfogadni a Biden elnök által javasolt 1,9 milliárdos költségvetési stimulus csomagot. Tehát ez óriási. Ezek óriási összegek, GDP arányosan is, Ezt Amerika meg tudja magának engedni. Ezt tulajdonképpen ilyen nagymértékű költségvetési támogatásokat egyetlen egy ország Európa nem tud magának megengedni.
Meg hát ugye azért könnyebb a döntéshozatali mechanizmus az Egyesült Államokban, mint például az Európai Unióban, tegyük hozzá. Ugye az sem piskóta, idézőjelbe téve mondva.
Kicsit attól függ, hogy milyen összetételi ott a kongresszus. Most az a helyzet, hogy mind a kettő demokrata, az alsóház is, meg a felsőház is demokrata többség van, tehát most könnyebben meg tudják szavazni, de azért érdemes vinni arra a figyelmet, hogy az első nagy pénzügyi válság idején akkor ugyan az elnök republikánus volt, de nem volt többségben mind a két házban, és ennek ellenére össze tudták dugni a fejüket, és meg tudtak állapodni ebben a nagy csomagban, ez a 2,2 milliárdos fiskális csomagban. Tehát én nem mondom, hogy egyszerűbb akkor, hogyha mind a két házban és a elnök pártja van többségben, sokkal nehezebb akkor, hogyha a kongresszus megosztott, az alsóházban az egyik párt van, felsőházban meg a másik. Úgyhogy most ebben a periódusban ez megkönnyítette azt, hogy elfogadják ezt az 1,9 milliárdos mentőcsomagot.
Van még a műsor első részéből hátra pár percünk. Egyébként hogy látja, maradva lenni a témánál, hogy milyen hatásai lesznek a Biden csomagnak?
Nagyon sok minden van benne. Az egyik az, hogy $1,400 adnak személyenként azoknak, akik $75,000 évi keresletük, $75,000 alatt van az évi keresletük, vagy $150,000 alatt a házastárnak a keresletük. Tehát ez sokat jelent. Azon kívül növelik a munkanélküliséget, heti $300 annak, ez szeptemberig van kitelt, három hónapra. Ez most fog lejárni valamikor azt a március végén, és akkor még kiterjesztették. Azon kívül oktatásra, azon kívül állami beruházásokra. Tehát nagyon sok minden van benne, aminek a hatásait most pontosan nem lehet felmérni, de egész biztosan komoly hatása lesz. Most itt a kérdés az, és ez volt a kérdés az első csomag idején is, hogy azokból a pénzekből, amit a háztartások kapnak, a személyek és a háztartások kapnak, hogy ezből mennyit fognak megtakarítani, mert hogy bizonytalanság van, és a járvány lefutása még bizonytalan, lehet, hogy ez megtakarításokba fog venni, és nem beruházások.
Hát így volt, amikor a Trump alatt, ugye ott azt hiszem $2,000 adtak fejenként. És az összeg van. Sem oda ment.
Így van. Tehát ez is egy kérdés.
Ön egyébként ezt támogatja? Mert ez ugye ez egy markáns eltérés az Európai Unió meg az Egyesült Államok gazdasági mentőcsomagja között. Németország is a sok elején adományzott, aztán az se jött be.
Hát így van. Ugye ez mondom, ez a háztartásoknak és a vállalatoknak a várakozásaitól függ, hogy látják, hogy fog a járvány lecsitulni. Én úgy gondolom, hogy ennek egy elég komoly része Amerikában a megtakarításokat fogja növelni. Ez egy normális hozzáállása az emberi magatartásnak, mikor ilyen nagy bizonytalanságban él.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!
Hamarosan folytatódik a nap vendége.